kedves jelenlévő és az ige hirdetést felvételről hallgató gyülekezet, van-e, aki bulletinben feltüntetett igéről, azt csak majd megemlítem, fogok beszélni, hanem az útmutató mára kijelölt textusát, de ezt egy kicsit bővebben, Máté evangéliumának a 6. részéből, a 9. verstől, majd rá fogunk jönni, hogy ez egy jól ismert szakasz, ma már elhangzott egyszer. Erről kívánnék most itt, így mondták régen, társalkodni a gyülekezettel. Felállva hallgassuk meg ezt az igét. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Tessék helyet foglalni. Nem tudnánk megmondani, hogy hányszor mondtuk el ezt az imádságot, és az is biztos, hogy ezt talán még nem hívő emberek is tudják, és valahogy, ha elhangzik, rögtön mindenki elkezd imádkozni. Néhány vagyok úgy a szorványban, hogy ha azt mondom, hogy most akkor imádkozunk, akinek a szívében van ima, szóljon, és nagy a csend, akkor az imádság végén el szoktam mondani, mert akkor mindenki bekapcsolódik, és sokan, így vagyunk talán mindannyian, nem is tudják, hogy miket mondanak közben. Na hát, ebben az imádságban 7 kérés van, és még azon kívül lesz néhány bevezető gondolatunk, de menjünk sorba ezeken, hogy tudjuk, hogy mit is beszélünk, mert a dolognak az eredeti háttere, ugye 2 helyen található egyébként, nem teljesen azonos szöveggel, Máté és Lukács evangéliumában, Lukácsban rövidebb, és a másiknak való megbocsátásnál nagyon eredeti szavakat használ az evangélium írója, némelyek azt mondják, hogy Máté a zsidó hagyományból merítette ezt az imát, Lukács pedig inkább görög hatások alatt állt, hát nem tudjuk pontosan, de mi használjuk ezt az imádságot, amit amúgy Jézus azután mondott, hogy a tanítványai kérték őt, hogy tanítsa őket imádkozni. Miért kérték? Nem imádkoztak korábban? Dehogy nem. Imádkoztak korábban is, csak most az Úr egy kicsit meghökkentette őket az imádságról szóló tanításában. Ugye az imádságról, bőtről, adakozásról szóló jézusi tanítás is a hegyi beszédben található. Nevezhetjük ezt egy csendes napnak a hegyen, amikor az Úr sok kérdésről, a boldogságtól kezdve, törvényértelmezésen át, bizonyos szokásokig, kegyes szokásokig elmenően tanította azokat, akik felmentek hozzá, és hát nem hagyhatta ki az imádság kérdését is, és azzal hökkentette meg őket, hogy amikor imádkoztok, akkor ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, ilyet mondott. Lehet-e képmutató módon imádkozni? És erre példaként azt hozza fel, hogy emberek szeretnek felállva, ott legalábbis akkor így volt, látványosan imádkozni, hogy lássák az emberek, hogy ők milyen kegyesek, milyen hívők. Hajdan a 70-es években az itt jelenlévő Icas nénivel és Évával, meg még Gazsival, Évivel együtt is 4,5 éven át az utcán tartottuk az istentiszteleteket, mások is voltak, vannak, akik már nincsenek az élők között, de elvették a kis imatermünket, és mi akkor úgy döntöttünk, hogy addig még vissza nem adják, addig az utcán fogunk összejönni, sőt én naivan azt mondtam, hogy addig nem borotválkozom, amíg vissza nem adják, azt hittem, hogy ez egy hónapon belül meg fog történni. És aztán úgy egy év eltelt, évvel bedobtam a Dunába borotvámat jelképesen, és hát látható a jelenből, hogy sose adták vissza. De ott voltunk egy fa alatt kint, egy kedves fa alatt, és ma emléktábla van egyébként azon a helyen, az istentiszteleti helyünk helyén egy nagy több emeletes bérház van. De csak azért mondom, mert bőven elég látványosság volt ez a Kádár korszakban a 70-es években, és volt egy kicsit bogaras testvérünk ott, akinek mindig ezer baja volt önmagával, és egyszer fejébe vette azt, hogy csak az az igazi imádság, amit látványosan kiterjesztett karokkal végez az ember. Szóval ment közben a forgalom, ez egy mellékutca volt egyébként, mindent megtörtént, volt úgy, hogy leült egy kutya közénk, vagy egy madár leszállt a fára, és végighallgatta az istentiszteletet. Szóval nagyon-nagyon érdekes és jó időszak volt ez, de gondolom ez a kis látványosság, ez a kis maroknyi kör, néhány tíz ember, és köztük a mi barátunk, aki így akart imádkozni. És mondtam neki, hogy Lacikám, hát nem kell ezt mindenki számára jelezned, hogy te ilyen nagyon imádod az Urat, majd ezt a belső kamrádban tedd úgy, ahogy te akarod, ha akarsz, fejen állsz, leborulsz, de csak ez az igazi, mondta ő, mert felemelt kezek, és akkor megkerestük az igében, hogy nem csak ez az igazi, hanem gyertek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre, többféle változat van az imádkozáshoz. Jézus azt mondja, hogy ne csináljunk ebből kültéri látványosságot. Mert úgy volt akkor, egyébként ma is így van, én jártam már úgy repülőtéren, hogy elérkezett az ima ideje, és meglátva engem zsidó atyafiak rögtön elkaptak és invitáltak, hogy menjünk, vonuljunk az egyik sarokba, és kezdjünk hozzá az imádkozáshoz, mert elérkezett az imádkozás ideje, és ott a repülőtéri váróteremben is elkezdődött a közös imádság azokkal, akiket ott össze tudtak gyűjteni, és ez így volt hajdan is, hogyha a piacon jött el az ima ideje, egyesek akkor is látványosan imádságba kezdtek. Na most a környezet persze más volt, mert ott, ha nem is volt mindenki zsidó, de alapvetően mégis egy nagy közösség, egy nagy gyülekezet tagjai voltak. De Jézus azt mondja, hogy még ebben a körben sem kell ebből olyan látványosságot csinálni, ami az embereket meghökkenti. De van a hívő embernek is meghökkentő korszaka, amikor demonstrálni akarja a többiekkel szemben azt, hogy ám az ő Biblia értelmezése, az ő kegyessége hitelesebb, eredetibb. És Jézus azt mondja, ez az ügy a belső kamrába való. A kamra volt a régi világ egyetlen zárható helyisége, nyilván azért, hogy ne menjenek be a családtagok nyalakodni. Anikának, bocsánat, adjunk egy kis ügyet. Jézus kifejezetten azt mondja, zárd magadra az ajtót. Ne zavarjanak, és ott olyan mozdulatokkal, és olyan pózban, és olyan szavakkal is, és így tovább. Fordulj az Úrhoz, ahogyan akarsz, de, még ezt is hozzáteszi Jézus, azért ne légy szószátyár. Mert a pogányok gondolják azt, hogy Isten le lehet beszélni az ő magasságából, hogy elfárasztjuk, hogy a végén azt mondja, na jó, akkor meghallgatom az imát, mert ugye annyit daráltatok, mondtátok, nem hagytátok őt szóhoz jutni, mint azt mondaná Jézus, hogy az imádság nem arról szól, hogy ti demonstratíve Istent szavaitokkal megbénítjátok, és ráveszitek, hogy akkor ő engedjen, és tegye meg azt, amit akartok. Van ilyen is az igében, hogy megadta nekik szívük kívánságát és ösztönösséget bocsátotta lelkükre. Tehát lehet ilyen, hogy azt mondja a szülő, gyerekkoromból emlékszem ilyen nyaggatásokra, de mégis hadd menjek el, és a végén azt mondták, hogy menj el, de hát az ember rossz lélekkel ment el, fogalmese, vagy egyéb helyekre, ha így engedték el, hogy na menj csak, és most indulsz el ezzel a kárhozatnak az útján, körülbelül ez volt az értelme ezeknek az elengedéseknek. Szóval ott is, ha bent vagytok az imakamrátokba, akkor ne nyújtsátok fölöslegesen az időt, ne mondjátok azt, hogy tudom, hogy a szomszéd úgy körülbelül 10 percet tölt imába, én fél órát fogok, nem kell. És akkor az kicsit összezavarodott tanítványok azt mondták, hát akkor taníts minket imádkozni, mert úgy látszik, hogy nem jól csináltuk eddig. Nem jól csináltuk. Találkoztam olyannal, aki azt mondta, hogy ő úgy tért meg és csatlakozott az adott gyülekezethez, hogy bevitték egy szobába, nekiálltak imádkozni, és hát ő neki már hány ingere volt, folyt a gerincén a víz, teljesen kétségbe volt esve, és inkább megtért, csak hagyják őt békén, és szabadulhasson ebből a helyzetből, ez alól a nyomás alól. Hát nem kell nyomás alá helyezni az Urat, sem a bőt, sem az ima, nem demonstráció, nem éhségsztrájk az Úrral szemben, nem, nincsen erre szükség. És ezért Jézus, mikor azt mondja, hogy ti így imádkozzatok, akkor azzal kezdi az imát a megszólítással, ami bennünket egyszerre emel ki ebből a mesterséges helyzetből, amiben vallásosan olykor vagy imádság közben képzeljük magunkat. Nekem néha eszembe jut, hogy leszámítva az anyák napját, amikor kedves együgyű versikéket mondunk az anyáknak, akik ettől mindig meghatódnak, boldog akinek van, édesanyja még aki meghatódhat, de egyébként nem így társalkodunk. Tehát ha valamire szükségünk van, vagy köszönni akarunk, akkor nem ütjük össze kicsi bokánkat, és nem kezdünk el egy versikét kismadáról, és virágokról, és egyebekről, mert furcsán nézne ránk az édesanyák. Hanem saját szavainkkal azt mondjuk, hogy anya, nem tudom én, erre és erre volna szükségem, vagy egyszerűen csak, és milyen nagyon jó dolog ez, amikor az édesanyák várják haza az iskolából a gyerekeiket, és azzal folytatódik a nap, hogy ott kifújják magukat, kipihenik magukat a gyerekek. Milyen nagyszerű dolog, hogyha haza lehet menni, és lehet így kedvességet, vigasztalást találni. Na most azt mondja Jézus, hogy menjetek az Atyához, akiről oly keveset tudunk, ha ő nem jelenti ki magát, oly hatalmas. Sokszor a Biblia első kötetének lapjain, az imádkozók megszólalásaiban úgy szembesülünk vele, ő, aki teremtette a mennyet és a földet, vagy a földet és az óceánokat. És ezt azért mondja az imádkozó a nitvallása elején, hogy nyilvánvaló legyen, hogy aki az óceánokat és a földet teremtette, vagy a mennyet és a földet, annak nem probléma az az én ügyem, amiben most elé fogok jönni. Tehát gyere csak bátran, bizalommal, mert mennyei atyád, aki hatalmas dolgokat vitt véghez, hogy ne törődne veled, és hogyha a szint egy fűszál, amely ma van és holnap a kemencébe vettetik, és Isten foglalkozik vele, vagy egy veréb, amiből ugye hát kettőt lehet egy fillérért megvenni, szinte kifejezhetetlenül alacsony áron, ha ő velük is törődik, akkor miért lenne közömbös iránta? Hát ő mennyei atyád, rokoni kapcsolat van közte és közötte. Ez fontos látnunk, hogy benne vagyunk egy olyan körben, amiből nagyon sok dolog következik, nem csupán az, hogy az életünk tőle ered, és úgy van addig és abban a formában fenntartva, ahogy ő ezt akarja, és gondoskodik azon túl is, amikor elfárad az anyag, amely hordozza a belé lehet lelket, de hogy ez több ennél, mint egy működtetésben való kapcsolat. A szülők, gyerekek közötti családi kapcsolat jó esetben persze, mert sajnos vannak súlyos problémák, és ezért olyan fájdalmasak, mert az ideális az lenne, hogy ott védelmet, meghittséget kapjon az ember. És Jézus erről az ideális esetről beszél. Mi atyánk, aki mindannyiunk atya, a szöges dróton átjönni óhajtók atya is. Mi atyánk. És mi testvérek vagyunk, ebből ez következik. Hát nem ő mutat ajtót, nem az ő szándéka az, hogy másként gondolkodó testvérei ne jöhessenek be az ajtón, és aki most nem nyit ajtót, az lehet, hogy kétségbe esetten zörget majd, amikor azt kell hallani, hogy nem tudom, kik vagytok, valamiről lekéstetek végzetesen az izgalmatlanságotokkal. Szóval a mi atyánk az egy közösségé, valamennyiünké. Isten az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, kezdi prédikációját Pál Aténban, és erre rányílik a nagy világváros hallgatóinak a szeme. Igen, itt nagyon sokfélék vagyunk, már az ókorban is így volt. Az egész világ Istenre néz, mint a teremtő atyára, és mi pedig egymásnak testvérei vagyunk. Itt kezdődik az ima. Nem lehet kirekesztő módon Isten elé járulni, és nem lehet azt mondani, hogy én atyám, atyám. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Kicsit nehézkes ez a fordulat, mondhatnánk azt is, hogy mennyei atyánk, kicsit megkülönböztetendő a földi atyától, de ez a mennyekben vagy kifejezés, ez nem azt hivatott leírni, hogy valahol elérhetetlen magasságban van az atya, hanem abban a világban, ami elközelített hozzánk az Úr Jézus Krisztus megjelenésével. Elközelített a mennyeknek országa. Nem csak időben, hanem közelebb jött, érzékelhetőbb. Isten rövidítette le ezt a távolságot. Olyan távolinak tűnt nekünk a mennyekben lévő Isten elérhetetlen magasságban, de most leszállt közénk az Úr. Nem nekünk kell felemelkednünk a lehetetlent leküzdve ő hozzá, hanem ő jött közénk. Ő jött közel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, ezt hozzátesszük, hogy mi is a mennyekben akarunk lenni, de nem majd akkor, amikor kihűlt a testünk, és elszállt a lelkünk, hanem mi át akarunk menni a halálból az életbe már most. És ez lehetséges. Lehetséges. Tessék belépni. Isten hozott az Isten országába. Ez az üzenet, amit hoz az Úr Jézus Krisztus, hogy íme itt az ajtó, tessék benyitni. Lehetséges. Ugye önmagában egy ajtó, ami nem választ el valamit valamitől, értelmetlen beállítani valahova a nagy pusztaságba egy ajtót. Láttam egy western film paródiát, ahol egy várost kezdenek építeni, és két kis kínai egy leendő fogadó ajtaját próbálja éppen fölállítani, még nincs sehol körülötte a ház, és már is kihajítanak rajta egy részeg kóbolyt. Nagyon jó pofa jelenet, ház még nincs, de áthajítják a pusztaságba beállított ajtón, mert hát ez is lesz majd később, amikor az egy fogadó, egy kocsma lesz, akkor a részegeket kidobják. Jézus nem olyan ajtó, ami a pusztában áll, hanem ajtó, ami a mi világunk és a mennyek országa között van. Tessék belépni, átlépni, ő megnyitja előttünk ezt az elérhetetlennek látott világot, amiben mennyei atyánk akarata, meghittsége van, atyám házában sok lakóhely van, ha nem lenne, megmondtam volna, helyet készítek nektek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ezért olyan csodálatos, nélkülözhetetlen személy, ami számunkra mi Urunk Jézus Krisztus, aki által, akinek a megnyitott ajtaja által mi beléphetünk az Atyához, a mennyekbe, és közösségünk lehet vele. És akkor itt jön az első kérdésünk. Szenteltessék meg a te neved. A mai igénk a bulletin szerint a Mózes 3. könyve 20. részéből a 7. 8. vers lett volna. Szenteljétek oda magatokat, és legyetek szentek, mert én az Úr vagyok, a ti Istenetek, tartsátok meg rendelkezéseimet, teljesítsétek azokat, én az Úr szentellek meg titeket. Ez lett volna az ige, amiről beszélünk is kellett volna. Szenteltessék meg a te neved. Szentnek lenni elkülönítettet, felemeltet jelent. Kiemelést a hétköznapok szürkeségéből. De itt mi mondjuk ezt, hogy szenteltessék meg a te neved, megállunk a névnél is, nem véletlenül figyelnek fel rá Jehova tanúi testvéreink arra, hogy fontos az Úr nevére felhívnunk a figyelmet, de csak abban az értelemben, hogy csak az van, aminek neve is van. Tehát ami van, annak nevet kellett adni, ezért vitte oda Isten a teremtett állatokat is az emberhez, hogy nevezze el, mert hiszen van, nem lehet, hogy ne mondjuk meg, hogy az, ami előttünk van, az micsoda, vagy kicsoda. Tehát a valóságot, a létezőt próbáljuk meg névvel leírni, de Isten maga a név, a héber nyelvben és közösségekben sokszor a név, a sém, ugye ez úgy hangzik héberül, te vagy a név, te vagy egyedül való, és mi esetleg tőled eredünk, nekünk nincsen önmagunkban életünk, te éltetsz bennünket, és ezért fontos mindig az, amikor Isten ad nevet valakinek, Hóseának, a hős szabadítónak, új neve lesz Jehósea, ami azt jelenti, hogy Isten a szabadító. Ő rajta múlik, nem az emberen. Ábrahámnak az eredeti neve Ávrám, ami nagy atyát jelenti, és az Úr módosítja ezt, és azt a nevet adja neki, hogy mindenkinek az atya. Tehát ő az, aki nem klánban, népben, nemzetben gondolkodik, hanem az emberek általános közösségében. És amikor azt kérjük, hogy szenteltessék meg az Úrnak a neve, akkor azt mondjuk, hogy ő kiemelkedik mindannyiunk közül, és méltó arra, hogy áldást mondjunk rá, hogy Agali minden alkalommal felhívja a figyelmünket, és igen, méltó rá az Úr, hogy áldjuk és magasztaljuk, mert ő az egyetlen név, az egyetlen való, az egyetlen szent igazán, akinek a szentségéből táplálkozik a mi törekvésünk, vagy amire épül az a felszólítás, hogy legyetek ti is szentek. Különüljetek el attól, ami közönséges, vagy attól, ami bűn, vagy visszahúz. És ha már a névről beszéltünk, akkor az ő nevének megszenteléséhez hozzátartozik az, hogy ne mondd ki az ő nevét hiába. Te Istened nevét hiába felneved, mondja a 10 parancsolat. És nem a káromkodásról szól, arról is persze. De hogy ne húzzuk be az ő nevét azokba a dolgokba, amelyekről vitatott, hogy vajon helyes dolgok-e. Ne mondjuk azt, hogy Isten is így akarja. Ne mondjuk azt, hogy ezt az ő érdekében, esetleg a kereszténység érdekében teszünk. Isten nem bízott meg alkalmasint ezzel. Az ő nevét ne vedd szádra hiába. A péntek esti vagy szombati asztali közösség, ami az Isten tisztelet része mindig zsidó testvéreinknél, az azzal zárulott, hogy áldást mondunk a kenyérre és a borra, de ha elhangzott Isten neve, akkor kötelező inni a kehelyből, mert Isten nevének hiába felvétele lenne, hogy áldást mondunk az ő nevével, de aztán nem cselekszünk semmit. Nem mindenki, aki ezt mondja, Uram, Uram, megyek be az én mennyei atyám országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Tehát hogyan is szenteljük meg az ő nevét? Cselekedjük az ő akaratát. A második kérésünk, hogy jöjjön el a te országod. Említettem, hogy elközelített az ő országa. Az ő országa nem emberi ország. Nem kérész életű alkalmi politikai célok valósulnak ott meg, amit kénytelen követni, nyögni akár az egész lakosság. Isten országa a béke országa, nem a szakadatlan harcé, az ellenség keresésé. Isten országában jog és igazság van. Nemrég valaki a megállapodásokat helyezte szívemre, ahelyett, hogy a törvény útját járjuk, és kis vitát folytattunk arról, hogy vajon szabad-e az embereknek a jog útjáról letérni és alkalmi megállapodásokra helyezni egy kapcsolatot, akár a hatalmon lévőkkel is. Isten szövetséget köt velünk. Ezt nevezzük Ó és Új Szövetségnek. Szövetséget köt velünk, azt kívánja, csak azt kívánja tőlünk, amit rögzített, csak az ő törvénye, az, amit tőlünk, csak azt várja tőled. Az Úr, nem vagy bizonytalanságban. Az ő országában nincs az ember bizonytalanságban. Ó, jöjjön el a te országod, ezért sóhajtunk. Mi emberek nem tudunk olyan országot teremteni, amiben igazság, békesség és megelégedettség van. Amikor a mi országunkról, a mi nemzetünkről beszélünk, azt mindig azért fogalmazzuk meg, hogy hangsúlyozhassuk, hogy ki ne jöjjön ide. Jöjjön el a te országod, mi atyánk, a te országod, amiben nem emberek mondják meg, hogy ki léphet oda be, hanem te vagy annak a királya, a te törvényeid élnek ott. A harmadik kérésünk pedig, hogy legyen meg a te akaratod. Nagyon érdekes itt ebben az ima szövegben az, hogy nem az adott pillanatban akarja Isten az akaratát érvényesíteni, mondjuk reggel áll az ember a szekrény előtt, és azon gondolkozik, hogy milyen ruhát vegyen fel. És hallottam már ilyet, aki azt mondta, hogy ilyenkor el kell csendesedni, és az Urat megkérdezni, hogy melyiket válasszuk. Hát Istennek hatalmas szíve van, és humorérzéke is bizonyára tőle örököljük, ha van. És gyanítom, hogy valami olyat mond, hogy amelyik neked tetszik, vedd azt, és próbálj meg alkalomhoz illően öltözködni, és úgy válogatni ízléssel a ruhadarabokat, hogy az se kihívó ne legyen, se alkalmatlan az ügyhöz és a napodhoz. Tehát nem erre gondolunk, hogy Uram, melyik sálat, vagy melyik nyakkendőt válasszam. Nem tesz kisgyermekké bennünket, aki tényleg nem tud jó és rossz között különbséget tenni, hanem arról van itt szó, hogy Istennek van egy terve, egy végső nagy terve, amit néha értünk és néha nem. Nem értelmetlenül vagyunk itt ezen a földön. Uram, mi a te célod vele? Pál, amikor még Saulusként Damaszkus felé van úton, hogy elfogja azokat, akik Jézus követői, akkor földre esve rögtön azt kérdezi második kérdésében, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem. És ebben nagy tanítás van a mi számunkra, mert így akarom úgy képzeljük, hogy nekem vannak terveim, elképzeléseim, csak nincs végtelen hatalmam. fogjunk össze, Uram, én mondom, hogy mit kell csinálni, majd én diktálok, te meg add hozzá a muníciót nekem, pénzt és egyéb dolgokat, ahelyett, hogy megkérdeznénk, Uram, mi a te akaratod? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Legyen meg a te akaratod. Nem könnyű kimondani akkor, amikor tele vagyunk tervekkel, elképzelésekkel. Tegyem, ne tegyem. Uram, mondd meg, Dávidnál is hányszor látjuk, hogy imádkozik, és azt mondja, Uram, induljak-e, akár hadba is. És akkor az Úr azt mondja, hogy igen, tedd meg, veled leszek. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Nagyon komoly megtéréshez hasonló döntés ez, sok a második megtérésnek is nevezik, mert nem csak a hibás cselekedeteinktől való megtérés általi megszabadulás fontos, hanem az akaratunknak az átadása. Az, hogy innentől kezdve vezessen engem az Úr, mert van neki egy elképzelése. Egy kis apró epizód a Jób könyvének a bevezetésében, amikor meghökkenve látunk egy olyat, hogy az Úr a sátánnal vitatkozik, és van közöttük egy harc, a kísértő mond valamit az emberről, és az Úr be akarja bizonyítani, hogy ez nem úgy van, hogy a sátán gondolja, hogy mindenki csak érdekből szereti és követi az Urat. És ezért megengedi a mindenható, hogy megpróbálják Jóbot, aki szegény, csak menet közben érez valahogy rá, nyilván, mint a gyász munkában neki is el kell jutni oda, hogy feldolgozza, Isten megengedte az ő megpróbáltatását, nagyon nehéz ez az ügy, de hűséges marad közben. Szóval, hogy mi a mi életünknek a célja, pontosan nem tudjuk, de ha az Úrral járunk, akkor ez egy fontos kérdés, ráébredni arra, hogy nem véletlen, ami itt töltött időnk, nem véletlen a kiválasztás arra, hogy némelyek itt legyenek. De mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Az előbb idéztem ezt, nem mindenki, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, megyem be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, vagy amikor hozzák az üzenetet, hogy anyád és testvéreid vannak itt, akkor körülnéz a tömegen, és azt mondja, hogy aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fitestvérem, nőtestvérem, és az az én anyám. Tehát a családban, az Isten országában, mennyei atyánk házában, azok vannak bent, akik cselekszik az ő akaratát, és akiknek fontos, hogy mi volt Isten végső terve, akarata. A negyedik kérésünk a mindennapi kenyerünkkel van összefüggésben. Az első három kérés az Istennel összefüggő kérés, és a maradék négy az pedig a közösségről, a családról szól. Ami mindennapi kenyerünk kérdése, ami olyan nagyon fontos, teljes joggal, a megkísértés történetében is ez áll az első helyen, ha Isten fia vagy, akkor mond, hogy a kövek változzanak kenyerekké. Sokan felhívják a figyelmet arra, ugye ezek a kérések, a nap mindig este kezdődik, a kenyérre vonatkozó kérés is ilyen. Ez hasonlít a római katonáknak előző este kiosztott porciójához. Mindig este kapták meg a következő nap adagját, és azért csak egy napra, mert hát a katonaság már csak ilyen lehet, hogy holnap elesnek, akkor kárba veszne a kenyér is. De arra a napra gondoskodunk rólad. Ma este megkapod azt, amire a holnapi küzdelemben feltétlenül szükséged van, a lényeges, így is szokták ezt a görög szót fordítani, az alapvető, a manna, ami mindig egy napra hullott frissen, és amiből nem lehetett eltenni, kivéve a hét végén, amikor nyugodni kellett a parancsolat szerint. Szóval a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. A mai kenyeret add meg, Urunk, és ez a mi kenyerünk. A mi kenyerünk pedig nem csak az enyém, hanem a mi kenyerünk az, amiből hadd jusson másnak is, akinek nincs. Ha megosztod utolsó falatodat az éhezővel, mondja Ézsaiás próféta, akkor hasad fel majd a te hajnalod, jön fel a te napod. Tehát a mi kenyerünkért imádkozunk, amiben nem akarunk soha elfeledkezni hajléktalan testvéreinkről, a menekültekről, akik úton vannak, a másikról, akinek nincs olyan szerencséje, mint nekünk. Szóval a mi kenyérért, nem az én kenyeremért imádkozom. És ez is egy változás az életünkben, amikor az én kenyeremről elkezdek áttérni a mi kenyerünkre, és úgy osztok, szorzok a bevételeimmel kapcsolatban, hogy abból jusson másnak is. Most itt nem csak a persejre gondolok, vagy a tizedre, amit némely hívő emberek fizetnek az Isten országának az előmeneteléért, gondolok a kisebbik persejre is, aminek a bevételéből csacsit vettünk, és aminek a bevételéből a továbbiakban is a szegényeknek a táplálására és megsegítésére akarunk költeni, mert mi a mi kenyérben gondolkodunk, ami nem csak az enyém, hanem a másiké is. Az ötödik kérésünk. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Ugye azt tanítják zsidó testvéreink, hogy a másik emberrel szembeni vétkünket nem Isten bocsátja meg. Nem lehet azt mondani, hogy valakit megbántottam, majd az Úrtól bocsánatot kérek, hanem el kell menni. Amikor az ajándékodat viszed az oltárra, gondolj arra, hogy van-e valakinek panasza ellened, és menj és békülj meg a te atyád fiával. És igen, ebben az ötödik kérésünkben is benne van, hogy te is úgy bocsáss meg nekem, ahogy én képes vagyok erre. Aztán majd magyarázatot fűz ehhez Jézus egyszer a megbocsátás kérdéséhez, amikor Péter felveti ezt a dolgot, és elmondja a 10 000 talentummal adós szolga történetét. Nagyon szívbe markoló kis mással tanítás ez, arról, hogy mekkora az Isten irgalmassága és megbocsátani kész szeretete és a mi irgalmasságunk közötti különbség. Istennél nincs örök harag. Istennél nincs olyan, hogy soha többé nem beszél velünk, amíg tart ez az élet. Ő nem bántódik meg és mondja fel a kapcsolatot, ha sérelem érte, pedig minden nap éri. A 6.-7. kérésünk, a ne vigy kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ferenc pápa kezdeményezte, hogy változtassuk meg a mi atyánk szövegét, ezzel nagy botrányt kavart a katolikus egyházban, de azért úgy tűnik, hogy átmegy a liturgiai használatban, hát a hétköznapokban nem nagyon fog diadalmaskodni a dolog, mert nagyon helyesen az az ő problémája, hogy Isten nem visz bele a kísértésbe, tehát nem olyan ez, ahogy mondta az egyik bíboros, hogy Isten nem dobál banánhéjakat a hívő ember útjába, hogy feltétlenül elcsúszunk, nem rakja ki a lábát, amikor mi a keskeny úton megyünk, elég nekünk, hogy az keskeny út, még ki is rakja Isten az ő szent lábát, hogy elterüljünk. Nem történik ilyen, tehát ő nem visz bele minket a bűnbe. Akkor viszont miről van szó? Kétféle kísértés van, mondjuk így. Az egyik a próba, a másik az az álnokság, aminek a célja mindenképpen az Istennel való szembefordítás. Ezen munkálkodik a gonosz. A határ nagyon keskeny, de a gonosz szeretnél már az édenben megingatni az Úrban való bizalmunkat, és Jézus megkísértése történetében is ez van, de azért az is egy próba, amikor Isten ezt megengedi. A hűség próbája. Az is, amikor Ábrahám azt hallja, hogy a fiát áldozza fel, de az is, amikor az édenben megjelenhet a kígyó. Nem szükségszerűen következik belőle, hogy elbukjunk. nem olyan nagy, apró baj, ne tudnánk győzni, csak édesget bennünket az apostoli szöveg szerint a saját vágyunk, ahogy a bűnbeesés történetében is az asszony ránézett a gyümölcsre, aztán megkóstolta, és megállapította, hogy ez a nagyon szigorú tilalom nem egészen pontos, mert hiszen ez szép és jó, akkor miért kell nekem ellenállnom? Tehát Isten nem akarja, hogy elbukjunk, nem teszi könnyűvé számunkra a próbát, de ebben benne van az ő tisztelete is. Tudja, hogy meg tudnánk állni a helyünket. Amikor Mózes visszatekintve a pusztai vándorlásra azt mondja, hogy megéheztetett, megszomjaztatott, hogy megtudja, hogy mi van a szívetekben. Nem azért tette, hogy elbukjon a nép, hanem hogy a küzdelem által kristályosodjanak ki azok az igazságok, vagy az a hit és elköteleződés, ami őket az Úrhoz köti, legyen tapasztalat, hogy mégis megjön a döntő pillanatban a megoldás, akármilyen reménytelennek is tűnik a helyzet. Tehát inkább úgy lenne jó ez a kérés, így fogalmazott a pápa, hogy ne hagyj magunkra a próbában. Segíts, hogy ne bukjunk el a kísértésben, ne engedj minket kísértésbe vagy bukásba kerülni. Tehát Istentől azt kérjük, hogy ne hagyjon magunkra minket, vajon magától magára akar-e hagyni minket? A válasz az, hogy nem, legfeljebb, ha mi kérkedünk erőnkkel, vagy játszunk a bűnnel, akkor mondhatja az Úr, hogy ja, ha nincs rám szükség, akkor próbáld meg egyedül. Persze, hogy az elbukott ember számára szól az evangélium üzenete Isten szeretetéről, de azt is látjuk, hogy ennek nagy ára volt. A keresztfa üzenete ez, hogy bizony a mi szabadulásunknak nagy ára volt. És hát a szabadíts meg a gonosztól, azt talán nem is kell magyaráznom, hogy miért olyan fontos, kicsit mintha imádkoztunk is volna. Érte az ártó szándékú emberek, a sátán normáit követő emberek zsarnokságától való szabadítás helyén való imádság. Sokat foglalkoztatta a magyarázókat, hogy ez a gonoszság, mint erkölcsi probléma, vagy maga a gonosz, és arra jutottak, hogy itt a gonosztól, a sátántól való megszabadítást kéri a hívő ember, aki szerepe szerint, nem tudjuk pontosan, azt csinálja, hogy bennünket megpróbál szembefordítani az igazsággal, de azok, akik leborulva imádták őt a világ feletti hatalomért, és ők kormányozzák esetleg emberek életét, szabad imádkozni azért, hogy rontsa le az Úr az ő munkájukat, a gonosz munkáját, amit ők emelnek, és szabadítson meg emberektől, akik inkább a gonosztól, mint az Úrtól függnek. Az a kis záró gondolat, hogy mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, állítólag eredetileg nem volt ott az ima végén, de az is biztos, hogy a zsidók egyességben az ámen kibővítéséül az úgy van, úgy legyen jelentésű ámen kibővítéséül, gyakran használták ezt a formulát, a tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. El ne felejtsük, hogy ez így van, hogy az ország nem a miénk, az Isten országa pláne nem a miénk, hanem mindez az Úré, és egyedül őt illeti a dicsőítés, mert méltó erre. Amen.